Szeretettel köszöntünk minden kedves vendégünket a gyülekezet nevében a világegyetemi előadások ma esti alkalmán, amelyet kezdjünk meg egy ének eléneklésével. A 19. Zsoltár első két versét énekeljük el. Az első vers így kezdődik: az egek beszélik és nyilván hirdetik.
Az egek beszélik és nyilván hirdetik az Úrnak erejét, az ég mennyezeti szépen kijelenti kezének munkáit. Tudományt mutatnak az ő bölcsességéről. Egy éjjel más ének beszél az Istennek ő nagy dicsőségéről. Szó sem tartomány, holott-e tudomány, nem prédikáltatnék. Minden felé mégyen e föld kerekségen beszédük ezeknek. Írásuk kimégyen mind a világ végén, holott a fényes napnak. Hajlékot az Isten helyeztetett szépen ő lakószállásának.
Még a logikai
lenne jó, még
a harmadik verset
énekeljük
most.
Rendben, akkor a harmadik
ver. Mit nőlegény reggel felkél szépen ő ágyos házából, és ugyan örvendez, mint az erős vitéz, ha futásra indul. Az égnek legvégén felkél és elmégyen, gyorsan a más végére. Sehol semmi nincsen ő épsége ellen, ki magát elrejthesse.
Bevezető gondolatként a rómaiakhoz írt levélből olvasnám az első fejezet 20. versét. Mert ami Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik, úgy, hogy ők menthetetlenek. Kedves testvérek, ez az igevers nagyon egyértelműen kijelenti azt, hogy milyen Istenünk van, olyan, aki szólni kíván hozzánk, aki meg akarja mutatni magát. Nem egy rejtőzködő Istenről van szó, akit nem lehet megismerni, aki titokzatos, akit pusztán az emberi ész fog fel, hanem ő maga az, aki ki akarja jelenteni egyértelműen magát a teremtményeinek, különösen nekünk. De kijelentés és kijelentés között is van különbség. Ez az ige vers arról beszél, hogy Isten, amikor a világ mindenséget teremtette, már ott hagyta úgymond kezének nyomait a teremtésben, amelyet az ember az értelmével megvizsgál, akkor el kell, hogy oda jusson, hogy van Isten. A tudomány területén vannak, akik ezt megkérdőjezik, van, akik nem. Egy német Nobel-díjas fizikus mondta azt, hogy az első korty a tudomány poharából ateistává tesz, de a pohár alján ott van az Isten. Ő maga tapasztalta ezt, hogy ha valaki a tudományokat emeli a hit szintjére, és a tények világától, a valóság keresésétől elrugaszkodva többet akar állítani a tudomány, akkor előbb-utóbb vallásá lesz. De ha az ember megmarad következetesen a tények vizsgálatánál, megmarad a tudomány eszközeinél, akkor előbb-utóbb fel fog ragyogni és meg fog mutatkozni Isten maga. Mert a világ vizsgálatából, a természeti törvények létezéséből és minden más egyébbe való elmélyedésből az embernek meg kell látnia, hogy létezik egy teremtő, alkotó és mindeneket fenntartó Isten. Ugyanakkor ez az igevers figyelmeztet is bennünket, hogy ez az ismeret önmagába véve nem elég. Lehet, hogy a tudomány el tud oda jutni, hogy létezik Isten, de ez még nem menti meg a bűnös embert. Az Isten ismeretnek mélyebb fokára kell eljutnunk, ahhoz, hogy üdvösséget kapjunk, hogy bűneinkre bocsánatot és az örök élet reménységét megszerezhessük. És ezért Isten szólt még egyértelműbben, még nyilvánvalóbban, az ő prófétáin és apostolain keresztül, akik leírták ezeket a Szentírásban, és legegyértelműbben az ő fiában, Jézus Krisztusban, akit azért küldött el, hogy kijelentse az ő akaratát, és minket megváltson bűneinkből. Isten szól több szinten is hozzánk emberekhez, de az az üdvözítő hit, amely az embert megmenti, csak az ige ismeretéből származhat. Gyakran ezt a két ismeretet próbálják ellentétesíteni. A világi természettudományok és az ige ismerete ellentétesítése révén. Isten azonban egyértelművé teszi a Bibliában, hogy mindent meg kell vizsgálni, ami emberi szájból hangzik el. Legyen akár az tudományos megállapítás, legyen az vizsgálatokon alapuló, vagy éppen az ige alapján arra hivatkozó tanítás. Az embernek mindent meg kell vizsgálni, és ebből azt kell megtartani, mert azt mondja az ige, hogy ami jó, azt megtartsátok, és ami gonosznak látszik, attól őrizkedjetek. Azt mondja az ige ezzel, hogy ami a Szentírásnak ellene mond, az akármennyire is tudományos, elismert, mégsem lehet valóságos. Egy jelenségre több magyarázat is lehetséges. Isten tudja az igazságot, ő jelenti ki azt, a tudomány feladata, hogy a valóságot megállapítsa, nem pedig, hogy az igazságot közölje. Isten maga az, aki közli az igazságot velünk, hit által, és ez az, ami nekünk vezérünk lehet egy életen át. Jézus Krisztus maga az igazság, az ő ismeretével vált meg bennünket. A mi Istenben láthatatlan tudnélik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik. Az ember, de ebből az következik, az ember menthetetlen. Jézus Krisztus viszont megjelent, az ige testé lett, a földre világosság jött azért, hogy mi ne megmeneküljünk, legyen mentségünk, ő maga. Adja az élő Úr, hogy benne tudjunk bízni, az ő ismeretére is tudjunk alapozni, ne csak e világ ismeretére. Ismerjük meg, hogy mit hiszünk az ige alapján, ismerjük meg megváltó Urunkat, és ő tegyen minket készé arra, hogy a különféle felfedezésekben, amire a tudomány manapság képes, abban az ő dicsőségét lássuk meg, és őt dicsőítsük érte. Egy imádságra csendesedjünk el. Magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, hogy megmutatod magadat számunkra. Köszönjük neked, Urunk, mind a tudományos fejlődést, mind pedig az kijelentett igét, de köszönjük azt, hogy azért jelentett ki magadat nekünk, hogy minket megments. Mit ér, Urunk, az ismeret, és mit ér a sok tudás, hogyha a halál után bűneink következményét nekünk kell elhordoznunk, és nem pedig Jézus Krisztus helyettes áldozatában bízunk. Köszönjük ezért neked, hogy ez a kijelentés számunkra mentő, szereteted jele. Kérünk, segíts hittel azt minden nap megragadni, és amikor, Urunk, e világról tudunk meg újabbat, ami a te kezed nyomait viseli, segíts téged felismernünk, az alkotót, teremtőt és fenntartót, és téged magasztalnunk. Köszönjük, hogy ma este is ilyen szemszögből vizsgálhatjuk meg történelmünk egy időszakát, és kérhetjük, Urunk, hogy az előadás maga is téged dicsőítsen, mi magunkat is szívből hálára indítson. Kérünk, hogy így áld meg ma esti együttlétünket, a te nevedben kérünk, hallgass meg. Amen. Most pedig átadom a szót akkor dr. Vicián István, geológus, a földtudomány doktora, gyülekezetünk presbiterőjének a szót, aki a két könyv, Magyar Református Válaszok a Természettudományok Fejlődésére a Fejvilágosodás Korában címmel tartja előadását.
Hát, kedves testvérek, hallottam, hogy a teológusok vagy a lelkészek között van egy ilyen vélemény, hogy a prédikációnak az első 2-3 mondatában el kell mondani a lényeget, mert körülbelül addig figyel a közönség, vagy a gyülekezet. Hát én még ennél is óvatosabb voltam, és beírtam a címbe a lényeget. Tehát a válasz ugye ezekre a kérdésekre az a két könyv tulajdonképp. És a két könyv, hát ezt most ugye előre elárulom, ez a vége fele fog kiderülni, ugye, hogy az a, egyrészt a Biblia, tehát a kegyelem könyve, hogy nevezték, és a másik pedig a természet könyve. Tehát mostan tulajdonképp arról van szó, hogy ezek milyen viszonyban vannak egymással. És hát magyarázatul annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy én foglalkozásomra nézve geológus vagyok, és hát amint bekerültem az egyetemre, ugye minden tantárgynak az elején van egy ilyen tudománytörténeti bevezetés, és hát az volt a sztereotíp minden tudománynak az elején, vagy természettudománynak az elején, hogy hát ebbe az időben sikerült meghaladni a bibliai világnézetet, és hogy milyen nagyszerű. Másrészt meg, hogy ekkor alakult ki egyáltalán a mai értelembe vett tudománya, legalábbis a természettudományok. Hát lehet, hogy a csillagászat ugye már egy kicsit hamarabb, de a többi, tehát a, mondjuk a Linnének a növénytana, vagy a, hát az ásványtanban is a Werner féle ásványtan, tehát ezek az első nagy, vagy Linnének ugye nem csak növénytana, hanem állattana is. Tehát minden esetre ami már mai értelemben mondjuk tudománynak nevezhető, az természettudománynak nevezhető, az ebben az időben alakult ki. És hát ugye ez kezdettől fogva, mint hívő embernek, hát sok problémát okozott, és arra gondoltam most, ugye hát már sok évtized múlva, hogy meg kéne nézni, hogy azok a mi hívő református eleink, akik először szembe találták magukat ezzel a jelenséget, tehát, hogy hirtelen a tudományok ugye kifejlődtek, de ugyanakkor viszont az emberiség elfordult a vallástól és a hittől, hogy ők hogy reagáltak erre. Mert hát meglehetősen tendenciózusan hallottunk mi ugye annak idején erről, és az ember jobban megnézve, akkor kiderül, hogy akiket mi nagy vallás ellenes ateistáknak tartottunk, azok sem voltak egészen olyanok. de minden esetre voltak olyanok, akikről meg egyáltalán nem hallottunk, akik meg hittel és ugye, hívő lélekkel álltak ezekkel szembe. Hát most én ezekre szeretnék figyelni, és hát egy kicsit félek, hogy hosszú lesz, majd meglátjuk, hogy hogy halad. Előre vetítem, hogy három nagy témakör lenne. Az első egy nyugat-európai helyzetkép, abból az időből, utána egy magyarországi áttekintés, egy rövid áttekintés, és utána pedig két személyt szeretnék külön kiemelni, akikről egy kicsit bővebben beszélnék, és az ő tanításukról. Tehát akkor ez lenne a körülbelül a program. Tehát ugye ezt most már lényegében elmondtam, hogy ezek a kérdések lennének, tehát hogy azok, akik a természettudomány fejlődésével szembe találták magukat, meg a felvilágosodás jelenségével, de keresztény hívő emberek voltak, és ezen belül is, hát ugye minket leginkább ez érdekel, hogy ezen belül is református keresztények voltak, hogy hát hogy, és különösen ugye akik magyarok voltak, tehát ugye nyilván ez más országokban is lezajlott, de hát minket ez érdekel közelebbről, hogy hogyan reagáltak ezekre a jelenségekre, és hát mondanom sem kell, ugye, hogy hát ezek nyilván ma is ugyan megfigyelendő és megszívlelendő gondolatok. Tehát az első nagy témakör lenne, hogy hát ez hogy alakult, szóval hogy alakult ez az egész jelenség Nyugat-Európában. Hát itten ez csak ilyen, teljesen ilyen képszerűen szeretném feltüntetni, hogy hát igen, ezek elég halványan látszanak. Tehát azt, hogy fejlődött ki a természettudomány a 18. században, ez Portugáliában, most idén láttuk onnan, akkor fényképeztem, Évora városban van egy jezsuita egyetem, amelynek a falán, tehát minden tanteremnek a falán ilyen tipikus, ilyen szép színes csempe képek vannak, amik a különböző természettudományokat ábrázolják. Ezzel föl is van írva, valaki el tudná olvasni, hogy teológia naturalis ott föntadva a szalagba, és hát itt ugye itten ilyen elegáns, szinte azt lehet mondani, ilyen udvari közönség itt, mint ilyen kedélyesen társalogban, de lényegében már a természetet figyeli, ugye itten van, aki a jobbra ottan valami növényeket gyűjt, akkor ottan megfigyelik a különböző madarakat, állatokat. Tehát ez, amit nyilván az akkori portugál gyarmatokon, és hát a többi gyarmaton is hát sokan már elkezdtek megtenni. De aztán egyéb természettudományos jelenségek is itt gyönyörűen ábrázolva vannak. Hát mondom, szintén nem nagyon látszik. A felső, ami hát latinulban mindenhol fölírva, ugye az a vákuumot akarja ábrázolni, a magdeburgi fél gömböt, amiből kiszívták a levegőt, és akkor hat ló erre, hat ló arra húzta, és nem tudták széthúzni. Tehát ez a mondjuk a légnyomásnak már egy akkor ismert hatása. A másik alul az viszont már egy modernebb dolog, az a mágnes, és aztán még ugyanez elektromossággal is van egy ilyen kép. Tehát itt ilyen elegáns udvari társaság itten, de azért már lényegében természettudományos dolgokkal foglalkozik. Hát körülbelül ilyen ma már a természettudományos külsőségekhez képest ugye szokatlan környezetben indult az egész. Na hát erre a válasz a teológia részéről az úgynevezett fizikoteológia volt, ugye a természet teológiája, amely hát elsősorban protestáns vonalon alakult ki. Ugye hát lényegében a legfejlettebb országok voltak, Anglia és Hollandia ott, és Németország, és tulajdonképpen már Keplert és Newtont is ide lehet sorolni, akik ugye nem csak nagy csillagászok voltak, hanem, vagy nagy fizikusok, hanem hát nagyon sokat foglalkoztak a felfedezéseiknek a lelki vagy a bibliai értelmezésével is. És egy mai teológiai jegyzet, a Teremtés teológiája című most ugye forgalomban levő jegyzet így definiálja ezt a fizikoteológiát, hogy olyan, mint térbelileg, mint időbelileg behatárolt immanens világ fogalmát alakította ki, amelyet betölt az Isten dicsősége, és amelyet az ő bölcsessége igazgat. Tehát immanens világ, tehát ugye a mostani, tehát a látható, aminket körülbelül világgal foglalkozik, de ezt viszont betölti az Istennek, ugye azt lehet mondani, hogy kívülről, tehát a túlvilágról, vagy a transzcendens világból betölti a Isten dicsősége és az ő bölcsessége. Hát itt van egy-két mű, akik ennek a klasszikusainak számítani, első egy Ré nevű angol, a Derhem az is egy angol, és egy holland, és hát ez az Ander, akiről majd még lesz szó, ez, ő pedig német, hát ő már sokkal későbbi. De hát ez csak példának. Na mostan a német területen az egyik ilyen, és főleg ugye, ami már a geológiával is kapcsolatban van, egy ilyen kimagasló fizikoteológus volt ez a Friedrich Christian Lesser, aki Nordhausenben volt lelkész, és ő lényegében mindenféle természettudománnyal foglalkozott teológia néven. És először írt egy kő teológiát, egy litoteológiát 1732-ben, ahol a kövek, vagyis a kövek teológiája, de később még a rovarokról is írt egy teológia könyvet, amelyik egy gyönyörű ábrák vannak benne, különböző rovarok vannak ábrázolva. A Marosvásárhelyi teleki tékában láttam, és szóval tényleg egy önmagában is egy mind a kettőről azt lehet mondani, hogy szakkönyvnek, tehát a litoteológia az lényegében az első, azt lehet mondani talán a történelemben, vagy a világtörténelemben az egyik első geológia könyv. Tehát annak van ásványtani része, van közöttani része, van általános geológiai folyamatokról szóló része, és mindenhova általában ez a módszer a rovaroknál is, hogy hozzáteszi egyrészt azt, hogy a Bibliában mit lehet ezekről olvasni, és hogy ezeknek mi a teológiai jelentősége, és az egészet pedig majd meglátjuk, hogy milyen szemlélet vezeti. Itten egy idézetet kiírtam, ez a rovarok teológiájának a bevezetése, vagy az, nem is a bevezetése, az alcíme, hogy ez azért érdekes ez a téma, hogy megtudja az ember, hogy hogyan juthat el ezeknek a különben kevésre becsült rovaroknak a figyelmes szemlélése révén a nagy Isten mindenhatóságának, bölcsességének, jóságának és igazságosságának élő megismerésére és csodálatára. Tehát ezek azért foglalkozunk ezekkel, mert ezek az Istenhez vezetnek minket, az Isten csodálatára megismerésére és csodálatára vezetnek minket. És akkor hát egy ilyen biztatás is van ugye az olvasóhoz, hogy úgy cselekedjél, mint bős keresztény, és engedd, hogy ezeknek a kis teremtményeknek a szépsége téged magához, a teremtőhöz vezessen el. Mivel ezeknek az állatkáknak a teremtője, azok szépségének szemlélése által téged fel akar vidítani. Gondold meg, hogy tartozol azzal, hogy szívedből szeressed is azt, akinek a szépsége messze felülmúl minden más teremtmény szépségét. Tehát itt nem csak mondjuk az egésznek a szervezettségében ugye az Isten bölcsességét lehet meglátni, hanem van egy esztétikai vonás is, hogy a szépség, tehát a világnak a szépsége, amire ezt nem szoktunk annyira gondolni, de ezt is lehet mondani, hogy az Istennek a szépsége. Tehát hogy a világ szépsége az Isten szépségének a tökéletlen visszatükrözése. Tehát ilyen gondolatok vannak Lessernél. Na most a másik volt ez a Zander, akit majd egy kicsit később szeretnék bővebben említeni. Tehát ő, hát amit látjuk az évszámokból, ő is egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen fiatalon meghalt zseni volt. Tehát így körülbelül abban az időben ért, hát valamiben hamarabb, mint mondjuk Mozart, de körülbelül hasonló volt, hogy ez alatt az életének, hát nem is számoltam ki, de hát ugye 28 éves volt, vagy mennyi? 28 éves volt, igen. Tehát egész, és addigra már írt egy olyan alapművet, ezt a, hát szintén egy ilyen fizikoteológiát, itt van a képe is, a Isten jósága és bölcsessége a természetben, és ez azért érdekes lesz a számunkra, mert ezt viszont lefordították magyarra. Na most tehát ennyit a háttérről, tehát ez volt az első téma, hogy ugye mi a világ, tehát a nyugati, úgymond fejlett világban ugye milyen gondolatok voltak, és mostan hát meglátjuk, hogy ezek Magyarországon ennek milyen visszhangja volt. Most hát hogy került ide? Hát leginkább úgy, hogy majdnem minden magyar természet, vagy hogy mondjam, magyar teológus, aki hát ugye valami kimagasló szerepet játszott, majdnem mindenki nyugaton tanult, vagy Hollandiában, vagy Németországban, hát Angliában már kevésbé, de talán még ott is, és Németországban is nyilván a protestáns egyetemeken, elsősorban Göttingenben és Jénában, és Wittenbergben persze, szóval, és hát ezek hozták haza ezeket a, meg Hollandiában is, és ezek hozták haza ezeket a gondolatokat. Na mostan itt csak egész röviden meg szeretnék említeni egy-két embert, mert sajnos ugye, hát meg ez is sok, hogy még ha ezekről néhány szót mondunk. Az egyik első volt ez a Verestovi György, az erdélyi. Általában ezek két szellemi központhoz kapcsolódnak, vagy Erdély, hát Erdélyen belül elsősorban van Nagyenyed és környéke, vagy Nagyenyed és annak a szellemi környéke, a másik a mostani, ez a Magyarország területén pedig elsősorban Debreceni kollégium és annak a hatásköre. Tehát a Berestói György aztán később püspök is lett, de ugyanakkor a Kolozsvári Református Kollégium tanára volt, és írt egy nagyon fizikatankönyvet, és matematikát tanított egész élete végéig, és hát ő neki a természettudományos munkái úgy maradtak meg, hogy ha szokás volt, hogyha egy főúri családnak egy tagja meghal, ugye akkor hát egy emlékbeszédet mondtak róla, és ezeket mindig kinyomtatva kiadták, és ez neki egy jó alkalom volt ugye a publikálásra, mert ugye általában az rendkívül nehéz volt, főleg Erdélyben, és hát oda mindenféle témákról ilyen tudományos értekezéseket befűzött, akár a szegény halott ugye kapcsolatban volt olyan témával, akár nem, mert minden esetre ez tudományosan értékes, de hát mondjuk igehirdetés szempontjából azért kérdéses. Tehát ő mindenképpen egy jelentős ember volt, akit meg kell említeni. A másik az a ország másik végén Győrben dolgozott a Pálóczi Horváth György, ott volt lelkész, református lelkész, és ő is írt egy könyvet, Természetnek és Kegyelemnek oskolája. Már itt is ugye a két könyvnek a gondolata tulajdonképpen benne van, hogy a természet és a kegyelem. És hát itt csak egy idézetet jellemzésül felolvasok, hogy szemlélhetjük a földet a tengerekkel egyben, az egeket, mint valamely mennyezetet fedelet, és hát ugye az egészet ugye ő leírja a könyvben, azt tudom a józan okosságból, hogy ezek létet maguknak nem adhattanak, és hogy nem örökké valók. Kell hát lenni valakinek olyan úrnak, aki ezeket szerzette és így rendelte. Tehát ez megint egy más szempontra mutat rá, hogy ez volt az Isten bölcsessége, az Isten szépsége. Ez meg arra, hogy a természet az a teremtőre utal. Tehát, hogy kell lenni valakinek, aki ezeket teremtette. Most a következő, az már ez a debreceni körből, Segesvári István, aki hát a kollégiumnak a diákja volt, és később egész életében ott volt orvos, ő fordította le az első magyar nyelvű, tehát az első magyar nyelvű, az első fizikoteológiai könyvet, ez a Derhamnek a könyvét, ugye hát elég nagy késéssel, több mint 100 évvel később, és ő viszont egy nagyon tudományosan feldolgozta ezt a témát. Ez szintén a Széchenyi könyvtárban megtalálható a könyve, hogy egy nagyon részletes bibliográfiát mellékelt ehhez, ahol az összes addig megjelent jelentős a fizikai teológiai könyvről egy olyan körülbelül fél oldalas ismertetést ír. Tehát ezek a könyvek vagy megvoltak a debreceni kollégium könyvtárában, vagy talán is hát valami külföldi könyvtárban látta őket, de minden esetre nagyon tulajdonképpen egy bevezetés ebbe a tudományba, hogy így mondjam. Na most a többi, még itt lesz egy-két olyan ember, aki nem annyira tudós, hanem inkább hát mint költő vagy énekszerző ismert, és ezek az ének azért is érdekesek, mert ezek az énekes könyvünkben, az ő énekei benne vannak. Ugye az egyik maga Rádai Pál, aki hát ugye a Rádai könyvtárnak is az alapítója, és például ez az éneke a 251. hogy meghódol lelkem, tenéked nagy felség, ugye azt nagyon jól ismerjük. A másik Lengyel József, akinek nagyon sok éneke van a énekes könyvünkben, ő kimondottan ilyen énekszerző volt, ő is debreceni diák volt, ő is ugye Németországban tanult, és hát a sok ének közül nem mindegyik ilyen témájú, de 4-5 ilyen van, és az az érdekes, hogy Németh László, amikor az énekes könyvről írt egy ilyen irodalmi véleményt, akkor őt úgy jellemezte, hogy akit én Molnár Albert, mármint hogy Szent Szűn Molnár Albert és Adi között a legigazabb vallásos költőnek érzek. Tehát Németh László nagyon, ezek szerint nagyon nagyra becsülte. És hát itt van egy ilyen részlet a 247. énekből, amit szintén énekelhetnénk is. Csodálka teljes a természet templom, amelyből kitetszik bölcsesség egy nyoma. Nagy vagy a nagyokban, bölcs vagy a kicsinyekben, gondod el nem fárad annyi sok ezerekben, végtelen jóságod a menny és föld hirdeti, sokaságát nyelvünk, mert ki nem beszélheti. Tehát itt ugye megjelenik egy újabb gondolat, az Istennek a jósága, ami szintén a menny és a föld, tehát a természet hirdeti. Na most van egy olyan énekszerzőnk, akinek szintén van éneke, de nem természettudományos témájú az énekes könyvünkben, ez a Szőnyi Benyámin, akinek Hódmezővásárhelyen hát óriási kultusza van. Ez a itt levő dombormű, az a ótemplomnak a falán van, de a iskolá is őről a nevezték a református iskolát, mert azt ő alapította annak idején, és ott is van emléktáblája, és hát egy kiváló, hát egyrészt lelkész és énekszerző volt, másrészt pedagógus, és írt egy gyermekek fizikáját, ami megint ugyanolyan, hogy lényegében egy francia könyvnek a fordítása, de ha jobban megnézi, akkor legalább, hát mit mondjak, az egyharmada az saját műve. Tehát mindenféle hozzá előszó, utólagos versek, szóval mindenféle megjegyzéseket hozzáfűz, hogy nem ismert önállóan egy könyvet kiadni, de nagyon sok a saját gondolata. És hát így ez a kicsit furcsán van fogalmazva, de nagyon érdekes, hogy Isten nem valami, az előszóból, Isten nem valami kietlen és semmit sem mutató setétes barlangokban, mint a baglyoknak és denevéreknek, hanem így álmélkodásra méltó szépségű, sokféle hasznú és gyönyörűségű dolgainak kies teátrumában, azaz, ugye, mert nem volt erre magyar szó, szemlélő helyében engedett ideig való lakozást. Na most itt jelenik meg ez a teátrum szó, ami majd sokszor elő fog fordulni, és ez is Kálvin Jánosra megy vissza, majd erre később visszatérünk, tehát, hogy a világ az az Istennek, a Isten dicsőségének a szemlélő helye, vagy a színtere, vagy a, szín, ugye a szín, színpada. Na mostan két embert szeretnék a magyarok közül bővebben kiemelni, de hát ez lenne a harmadik része, ami ugye szintén két részre oszlik. Tehát az egyik ez a Pati Nagy Sámuel, aki nek, hát a fő érdeme az az volt, hogy ő fordította le a Zandernek a könyvét. Na mostan, mikor ezt ő, tehát körülbelül 73-ban született, ez a Pat nevű község, ez most is megvan, méghozzá egy híres termálfürdő is van ott, ez már sajnos a szlovák oldalon, pont Neszmélyel szembe, tehát körülbelül ott lehet a túloldalon. És tehát onnan való a családnak ez az előneve, és ő Komáromban is élt egész életében, csak Debrecenbe járt a kollégiumba. És Komáromban egy volt debreceni professzor alapított egy tudós társaságot, most sajnos pillanatjaink nem jut eszembe a neve, pedig minden esetre egy nagyon ott volt lelkész, és az szinte a Magyar Tudományos Akadémiának az egyik elődje lehetett, és ennek ő már akkor fiatalon a tagja lett, de Debrecenben, hát ott csak nyaranta volt, vagy szóval hát lényegében csak azért, mert ott volt a szülőhelye, de különben Debrecenben működött 1797-ig. Szenior lett a diákok között, és megtették a könyvtárban, mindig volt egy ilyen másod vezetője a könyvtárnak, egy idősebb diák, és annak lett, avval bízták meg. És hát sokféle érdeklődése volt, de minden esetre aztán elég hamar, tehát irodalom, pszichológia, és elég hamar ezt a könyvet választotta, és lefordította. És a tudomány szempontjából, meg már a természettudomány szempontjából azért érdekes, hogy miután ezt a könyvet lefordította, kiment Jénába, ahol pont abban az évben, mikor ő megérkezett, akkor alapították meg a világ első természet mineralógiai társaságát, ásványtani társaságát, és annyira bekapcsolódott ebbe, hogy, és annyi magyar volt, hogy külön választottak a német titkár mellett egy magyar titkárt, és ő lett a magyar titkár, hogy itt balra, itten az csak jellemzésül, ottan egy ilyen hivatalos, ennek a társaságnak egy hivatalos leveleinek az aláírásait ott idézem. Tehát ott van ugye ez a, hát a magyar volt az elnök is, a Teleki Domokos, akkor a német volt a direktor, ugye, tehát a valóságos irányító, ő volt ez a Lenz, és ott van a Samuel von nagy szekreter, tehát ez volt, ő volt a társaságnak a titkára, és a társaságnak az első előadását, vagy első előadó ülésen, hát nyilván az első előadást a Lenz professzor tartotta, de a másodikat ő, tehát a, hogy mondjam, a mineralógia történetében is rendkívül nemzetközileg is rendkívül jelentős szerepe van. És aztán később orvos lett, az Bécsbe tanult, és hát ott működött egészen haláláig, mint orvos is nagyon sok kiváló dolgot csinált. Na mostan, ami minket közelebbről érdekel, ez a Zander-féle könyv, amit ő lefordított, tehát azt is most ki kéne számítani, de hát olyan 20 év körül volt, vagy még talán annyi sem, amikor ezt csinálta, és meglepően ez is olyan, hogy nem egyszerű fordítás, hanem hát ő így mondja az előszóban, hogy majdnem két annyira szaporodott a könyv, és hát ugye egy kicsit átmagyarosította, amit ő nagyon szépen fejez ki, hogy a német filhangot lehúzván a magyar világ piacára kitettem a könyvet, úgyhogy egy kicsit átmagyarosítottad, és tényleg én összehasonlítottam a német eredetit, mint meg a magyart, és hát nagyon-nagyon sok minden, ami egyértelműen az ő műve, amiről egyáltalán semmilyen szó nincs az eredetében. Na mostan ő azért egy érdekes ember, mert ő a magyar kultúrának minden irányában már ilyen fiatalon nagyon jó kapcsolatokkal rendelkezett. Kazinczy volt neki a nagy ideálja, úgyhogy egy ilyen egészen ilyen hűségnyilatkozatszerű ajánlást ír Kazinczynak, amit a sajnos a második kötetből ki kellett hagyni, mert közben Kazinczyt a Martinovics, vagy azt hiszem a Martinovics per miatt, de szóval minden esetre akkor már perbe fogták, és akkor hát ez már nem lehetett. De minden esetre az elsőben még Kazinczyra is hivatkozik. A másik meg legjobb barátja volt Csokonai Vitéz Mihály. Ja, igen, itt van ez a komáromi, aki a tudományos Komáromi Tudományos Bizottság, vagy Tudományos Társaság elnöke is volt, ez az ottani református lelkész, ez a Pécári József volt. És tehát Csokonai, mind a ketten nagy tisztelői voltak a Pécári Józsefnek, és Csokonai írt egy üdvözlő verset ennek a könyvnek a kiadásához, amely ugye úgy kezdődik, hogy múlik mordegünk homája, és ugye hát az is egy ilyen közhely, amit minden is irodalomkönyvben benne van, és Csokonai a felvilágosodásnak milyen nagy híve volt. Hát ő a felvilágosodást így értette, ugye múlik Mordegünk homálya, tehát felvilágosodik hazánk, azért, mert megjelent ez a lesz ennek a fizikoteológiája. Tehát ez, ugye, ez Magyarországot, ez világosítja meg, vagy ez adja a fényt, hogy ez a könyv megjelent. Na mostan a harmadik, aki szintén az irodalomhoz kapcsolódik, hogy ilyen verses összefoglalások vannak benne, már a német eredetibe is, amiket meg valószínű, hogy ez a Lengyel József, tehát ez, aki a mi énekeinket is írta, hogy azt fordított. Tehát minden esetre látszik, hogy a magyar kultúrának, vagy a magyar irodalomnak teljesen az élvonalában volt minden szempontból ez a nagy Sámuel. Na mostan ezt talán nem fogom azért részletesen itt ismertetni, még annyira sem, mint le van írva, hogy a Zander tulajdonképpen, hát a természettudománynak inkább az állattan, növénytan és a mineralógia, vagy általában a földtudomány részével foglalkozott, tehát nem annyira ezekkel az exakt matematikai tudományokkal, tehát ez inkább ilyen természetrajz, és viszont nem a ma szokott rendbe foglalkozott ezekkel, vagy már akkor is, már ezt kifogásolták is, hanem tulajdonképp teológiai témák szerint, és akkor hát itt csak felsorolom, hogy milyen gondolatokat vetett be, tehát hogy az első a teremtésnek a megmérhetetlensége. Na most itt megint szerepel ez a teátrum, azért nagyon érdekes, hogy mindennek a végre teremtettek, hogy az egész alkotmány, az ő alkotójuk nagyságának, meg nem ismerték a színház szót, azért mindenki másképp fordította, tehát az alkotójuk nagyságának a néző színje a teátruma legyen. És ezt Calvin mondta, hogy a mundus ez teátrum gloriae dei, tehát hogy a Isten dicsőségének a színtere a világ. Na most a többit azt csak így felsorolom, tehát a következő az, hogy minden dolgok össze vannak egymással kötve, tehát hogy kap minden egy nagy hálózatot, egy kapcsolatrendszert alkot, akkor a szóval filozófiailag is nagyon érdekes gondolatok, akkor, hogy minden dolgok bizonyos végre, tehát bizonyos célra teremtettek, aztán itt egyébként a véletleneknek a hatásáról nagyon érdekeseket ír, aztán a természet végtelen gazdagsága, tehát ugye most mindig arról beszélünk, hogy már kifogynak a készletek, vagy korlátosak a készletek, a felvilág, tehát a, hogy így mondjam, ennek a fellendülésnek, vagy természettudományos fellendülésnek a hajnalán, akkor minden, az volt az ember élménye, hogy mindenből rengeteg van, minden gazdagomban. Hogy meg ilyen teljesen képtelen dolgot is felvet, hogy Angliába bányásszák a szenet, de nem lehet tudni, hogy netán még több is lesz, mint amennyi volt. Hát, szóval, hogy annyira az nem jutott eszükbe, hogy az elfogyhat. És viszont az utolsó az is egy érdekes dolog, jellemző, hogy a természetben levő mérgekről ír, és itt általában mindenféle káros dolgot felsorol, például a vulkánkitöréseket, meg a mérgező állatokat, meg minden, és itt láthatólag itt aztán megbicsaklik a gondolatmenet, mert eddig ugye minden nagyszerű volt, és mindent dicsértünk, de hát akkor ezek minek vannak, és azt mondja, hogy hát csak azért, mert nem ismerjük eléggé az összefüggéseket, mert ha ismernénk, akkor rájönnénk, hogy ez is milyen hasznos. És azt mondja, hogy éretlen, igazságtalan és Isten iránti háládatlan ítélettétel volna, ha ugye ezt mostan kifogásolnánk. Mert hogy azt mondja, hogy az Isten országában mindenütt rendet, a célhoz illendő elosztást talál a bölcs. Na most ennek az egész irányzatnak, vagy ennek, hát aminek az Zander egy tipikus híve, ez egy, azt lehet mondani, egy gyenge pontja, hogy valahogy a bűn és a rossznak a fogalmával nem tud mit kezdeni. És hát itten ezt csak megjegyzem, hogy ugye a 20. századnak egy ilyen nagy hasonló gondolkozója, a katolikus gondolkozója, Teilhard de Chardin, az is körülbelül ezen a ponton lehet kifogásolni, hogy valahogy az ő egész rendszerében, vagy világlátásában a bűnnek nincs helye. Pedig hát ugye sajnos a valóságban azt tudjuk, hogy azért az van. Na most, hát itt van egy érdekes dolog, hogy Zander fölveti ezeket az évmilliókat, és a Nagy Sámuel önhatalmulag ezt kihagyta a fordításból. Tehát az eredetiben benne van, de ő látszik, ez neki nem tetszett, tehát ezt nem lehet megtalálni, ezt a gondolkodást. Viszont az evolúciónak egy alapgondolata megtalálható, és ez tulajdonképpen hát a teremtés történetben is benne van, az, hogy a primitívebb lényektől megyünk a magasabb rendű lények fele. Tehát ugye a teremtésben is úgy van, hogy először a növények, aztán a vízi állatok, a szárazföldi állatok, és utána az ember. És hát ezt mondja, hogy tehát az Istennek a munkái eleinte csekélyek, és grádusonként, tehát fokozatonként mennek tökéletességre. Tehát azt hiszem, hogy ez mindenképpen ez hogy így előre halad a különböző lényeknek a megjelenése időben, hogy a fejlettebb fele megyünk, azt hiszem, hogy ezt már nagyon jól meglátták. És akkor hát itten a végén pedig hát már az utolsó, tehát az Istennek a új földjén és az új egében, tehát már az utolsó ítélet után az új világban gondolja el magát, és akkor azt mondja, hogy ezerszer dicsőségesebb és felségesebb munkáidat fogom ott csodálni, és hát téged örökké imádni. Tehát ez az egésznek ugye a perspektívája. Tehát ezek voltak a Zander gondolatai, és most azt szeretném ehhez képest egy kicsit megmutatni, hogy mi volt az, amit Nagy Sámuel ehhez hozzátett. Hát egyrészt ugye írt egy fordító előszavát, az nyilván az ő saját műve, és abban egy nagyon érdekes dologban egy Shakespeare idézet van, de hát én, ahogy utána néztem, nem teljesen pontosan van fordítva. Szóval jobb, mint Shakespeare-nél, hogy így mondjam. Tehát ugye itt így szól, egyébként ez Ahogy tetszik című darabban van, tehát hogy ott az erdőben van az illető hős, valami nagy ősvadonban, és ott viszont azt mondja, hogy a fákban nyelvet, a csergedező patakokban könyvet, és minden dolgokban Isten találjuk fel. Hát ezt nehéz fordítani, hát ott van angolul is, hát mondjuk talán volna itt olyan, aki ezt méltóbb lenne lefordítani, de minden esetre az Isten helyett Shakespeare azt írja, hogy good, tehát az jó, tehát minden dologban jót találunk, de érdekes, hogy Sámuel ezt így fordította, hogy tehát ő, vagyis hát nyilván az a saját hitét fejezte ki ezzel, hogy mindenben Isten találjuk fel. Na mostan a önálla is megjelenik, ami nagyon az összes többinél csak nem idéztem, hogy nagyon erősen ellene van az ateizmusnak, és volt egy bizonyos Helvétius nevű francia filozófus, akiről hát ez a véleménye volt, hogy már sok féltudományú ifjakat vezetett a boldogtalan kételkedés örvényébe, és hát ezt rendkívül elítéli, és pedig a fundamentumot nem kellene ledönteni. Tehát minden esetre a felvilágosodásnak ezt az ateista irányzatát, azt mindenki nagyon elítélte ezek közül. És itt megjelenik egy másik gondolat önnála, ami szintén Calvinra megy vissza, ez a néma tanú, az ékesen szóló néma tanú. És tulajdonképpen azért olvastam fel, vagy azért énekeltük a 19. Zsoltárt, mert abban van ez benne, és a különböző fordítások egy kicsit nehezen is fordítják, tehát az, hogy tanúskodik az Isten dicsőségéről a csillagvilág, meg az egész természet, de némán. Tehát ezt a Calvin is ezt a paradox kifejezést használja, hogy ez egy néma tanú, vagy néma tanító. Ugye ezt mondja az institúcióban, pont ennek a Zsoltárnak a magyarázatánál, hogy a Szentírás éppen ezért különleges ajándéka Istennek, amelyben, hogy egyházát oktassa, nem csak néma tanítókat használ fel, hanem ami maga a legszentségesebb ajkait is megnyitja. Tehát, hogy a csillagvilág meg a természet az némán tanúskodik az Isten dicsőségéről, de a Szentírás van Isten az ő saját legszentségesebb ajkait nyitja meg, tehát ottan szól hozzánk. Tehát ez az óriási különbség. És ami egy nagyon pozitív vonása a nagy Sámuelnek, hogy a Zander könyvében sehol nem lehet bibliai igéket találni. Ugye ilyen szép filozófiai gondolatok vannak Istenről, és amit a nagy Sámuel hozzátett, három helyen is azok ige magyarázatok. És hát az egyik, ez elemzi, ez is egy nagyon érdekes gondolat, hogy vajon a bűnesettel együtt a természet is, is átok alatt van-e. És ugye így szól az ige, hogy átkozott legyen a föld te miattad, fáradtságos munkával éri belőle, életednek minden napjaiban tövisett és bogács korot teremjen te néked. És ő azt mondja, hogy itten ezeket kell figyelni, hogy a te miattad és te néked szót, vagy hát még úgy is lehet fordítani, te hozzád, vagy a te munkádban, tehát, hogy a terméketlenség itt nem egyáltalában, hanem komparatíve, tehát összehasonlításképpen tétetik, az Édenhez hasonlítván a többi földet. Tehát, hogy ahhoz képest, amilyen az Éden volt, ahhoz képest terméketlen. Tehát, hogy a természet nem maga romlott meg, a természet az nem követett el bűnt, tehát a természet nem romlott meg, hanem az emberhez való viszonya romlott meg. Tehát az ember számára, a te számodra lett rossz a természet. Neked termi a bogáncskórót, de önmagában a természet az most is az Istent szolgálja, és engedelmeskedik. Tehát ez az egyik érdekes gondolata. A másik pedig, amit itt hát még ki is írtam ugye ezt az igét, hogy szintén a természet és a Szentírás bizonyságtételének az összehasonlítása. Tehát arra hivatkozik, hogy ugye azt mondja Ézsaiás, hogy Ézsaiásnál Isten mondja, hogy az egek nekem ülőszékem, és a föld lábaimnak zsámolja. És azt mondja, hogy ez a mi földünk, amint a ma szent és magasan gondolkodó Ézsaiás szól, zsámolj széke az örökön örökké élőnek. Igen nagy különbség vagyon valamely ember orcájának és annak lábai nyomának szemlélése között. Tehát, hogy a Istennek ez a kétféle kijelentése, tehát az egyik ugye a Szentírás, a másik pedig a természet, ami minket körülvesz, a föld. Ezek így viszonyulnak egymáshoz, hogy az egyik az Isten lábnyomát, vagy hát így is mondhatnánk, hogy a kezenyomát tükrözi, vagy azt viseli magán. A Szentírásban pedig az ő arcát tekinthetjük meg. És hát ugye itt még hozzá kell tenni, hogy a Szentírás viszont Jézusról tesz bizonyságot, ahol meg tényleg az Istennek a valóságos arcát szemlélhetjük, vagy akiben. Na most én azt hiszem, hogy itt abba fogom hagyni, mert, vagyis hát még átugrunk egy csomót, mert van egy másik személy, ez a Benkő Ferenc, aki viszont a nagyenyedi, tehát az erdélyi ez a kultúrkörnek a képviselője volt, aki nagyon hasonló gondolatokat fogalmazott meg, de sokkal filozófikusabban, hogy így mondjam, tehát sokkal definíciószerűen, vagy elvontabban, mint nagy Sámuel. Hát most itten azt hiszem, hogy nagyon sok mindent átugrok, talán annyit azért, hogy ki volt ő, tehát őt a ásványtan azért tartja nagyon jelentős embernek, mert lelkész volt, és lelkész korában megírta az első magyar nyelvű ásványtant, tehát 1786-ban jelent ez meg, és vagy 86-ban. Aztán később Nagyenyeden lett tanár, és hát mikor Enyeden a bemutatkozó beszédét tartotta, akkor mondta el a teológiai gondolatait, aminek szintén ez a lényege, hogy ez a két könyv van, de mondanám, sajnos most ezt át fogom ugrani az egészet, mert attól félek, hogy ez sok, hanem itt erre térnék rá, ja igen, hát itt ezt már egyszer idéztem, ezt a Néma tanúkat, hanem Az az érdekes még a néma természet fogalmánál, hogy maga Voltaire is így gondolkodott, ami hát igazán nem várná az ember. Voltairenek van egy verse a lisszaboni földrengésről, és hát egy magyar fordításban így szól, hogy a sorsunk retteg, és csak ugye ő nem mint hívő ember, hanem inkább, hogy látva ezeket a szörnyű dolgokat, és hát úgy érzi, hogy hát ki vagyunk téve mindenféle borzasztó idegen erőnek. A sorsunk retteg, és minden nézet szerint, és olyat, mint biztosan hihetnénk, semmi sincs. És a természetet kár is kérdezni, néma. Isten kell, hogy legyen, ki szól is hozzánk néha. Hát nem tudom, ez franciául hogy van, de minden esetre hát azt hiszem egyértelmű. Tehát, hogy azt mondja, hogy a természetben nem fogjuk megtalálni ezekre a problémákra a választ, hanem az kell, hogy Isten szóljon hozzánk. Aztán gondolom, ezt ő olyan hitetlenül hívő módon kérte Istentől, de nagyon jó kifejezte, hogy valóban így van, hogy csak Isten adhatja meg a megoldást. Saját műve csak ő magyarázhatja azt, tőle vár érveket a bölcs, és bús vigaszt. Tehát ez csak úgy tulajdonképpen még az előző témához jegyzem meg, hogy ezt a néma tanú fogalmat, ezt Voltaire is ismerte. Na mostan ez még egy nagyon szép megfogalmazás, ezt szeretném hát majdnem befejezésül idézni. A Lessernek, tehát ennek a német fizikoteológusnak a kőzet teológiájában van ez, az előszóban, ez a megfogalmazás, hogy ez a könyv, mármint a természetkönyve, nem elégséges arra, hogy nekünk az üdvösségünkre vonatkozó ismereteket közvetítse, mivel nem ad nekünk hírt arról a nagy megváltási műről, amely Jézus Krisztus által történt. Tehát ugye eddigiekből is kiderült, hogy tehát az olyanok, mint az Isten bölcsessége, Isten szépsége, Isten nem tudom én, gondviselése, tehát ilyen dolgokat ki lehet következtetni a természetből, akár ugye tudományosan vagy filozófikusan is, de arról, ami az üdvösség útja, tehát a megváltásról, arról csak Jézus Krisztus által szerezhetünk tudomást, és éppen ezért, és ez meg ugye nyilván az igében van leírva. Na mostan ez is lényegében szóval egyezik azzal, amit Calvin mond, és ez is az institúcióból van. Tehát vétkünk miatt a világ mindenség szemlélése már nem győzhet meg minket arról, hogy ő atyánk. Az égnek ezt és a földnek ezt a nagyszerű színpadát szemlélve meg kellett volna bölcsességben ismernünk Istent. Ugye csak ott van az elején, hogy a vétkünk miatt, tehát azért nem ismertük meg, mert már nem tudjuk úgy látni a világot, hogy mögötte meglássuk a mennyei atyánkat. De mivel ebben olyan kevésre jutottunk, most a Krisztusban való hitre hívogat, amelyet alázatosan el kell fogadnunk, ha vissza akarunk térni a teremtőnkhöz és alkotónkhoz. Tehát ő is azt mondja, hogy szép-szép a természetnek a vizsgálata, nagyon sok mindenre jó, nagyon hasznos, de ha Istenhez el akarunk jutni, akkor az ezen keresztül nem megy, hanem csak a Krisztusban való hiten keresztül. És ez nagyon érdekes ez a gondolat, hogy a Teremtőhöz Jézus Krisztuson keresztül vezet az út. Ugye hát a hitvallásban először mondjuk, hogy hiszünk ugye a mennek és földnek teremtőjében, és később, hogy Jézus Krisztusban időrend és sorrendben mondja, de tulajdonképpen, ha egy hívő vagy egy hitetlen ember meg akar térni, akkor nem úgy fog eljutni Istenhez, hogy először majd, mit tudom én, a világnak a csodálatosságából eljut oda, hogy kellene egy Istennek, és akkor hát utána Krisztushoz, hanem Krisztuson keresztül jutunk el a Teremtőhöz. Tehát először kell megtérni, először kell az evangéliumot elfogadni, és utána jutunk el a Teremtés és a Teremtőhöz. És ugye ez az, amit a László az elején felolvasott, tehát itt is van, csak még az előző verset is hozzáírtam, hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, mert itt van lényegében összehasonlítva, tehát az egyik az ő alkotásai, amiből sok mindent meg lehet tudni, hát például az Istennek az örökké való hatalmát és istenségét, ezeket meg lehet látni az alkotásaiból, de lényegében az üdvösséget, minden hívőnek üdvösségét, az csak az evangélium, a Krisztus evangéliumán keresztül lehet elérni. És hát lényegében, ugye nem csoda, de hát hála Istennek itt is ugye Calvin lényegében a Bibliából összhangban fogalmaz. Tehát, hogyha az egészet össze szeretném foglalni, tehát ez a bizonyos fizikoteológia és annak a magyar követői, hát ugye egyrészt az volt a jelentőségük, hogy a hirtelen nagy erővel megjelenő természettudománynak a teológiai megalapozását elvégezték, tehát hogy ennek a létjogosultságát és a fontosságát éppen azon az alapon, ami szintén egyébként Voltaire is idéz, hogy ugye azt mondja Isten az embernek, hogy művelje és őrizze a világot, és hát ehhez kell a természettudomány. De viszont ez egy nagyon jelentős, hogy ez a fizikoteológia, ez az ateizmus ellen határozottan fellépett. És hát én ez csak érzés, ugye ezt nehéz ugye bizonyítani, de nekem úgy tűnik, hogy a nyugati, tehát ezekkel a német és nyugati szerzőkhöz képest ezek a magyar gondolkodók, vagy magyar lelkészek jobban hivatkoztak a Bibliára, tehát jobban az ő tanításuk a Bibliára volt alapozva, és nem az általános filozófikus gondolatokra. És hát ugye ez a, amit már most többször elmondtam, tehát ez az egész konklúzió, hogy a természetismerete nem alkalmas egyedül arra, hogy az üdvösség fele megtaláljuk az utat, hanem erre csak az evangélium alkalmas. Hát köszönöm a figyelmet.
Akkor megköszönjük ezt az egész előadást, és ahhoz képest, hogy én a felvilágosodás korát mennyire lehúztam, és az egész mai szellemi besötétedés kiinduló szakaszának láttattam meg itt a tavaly őszi előadásban, hát ez egy üdítő élmény volt most.
Hogy ilyen is volt azért.
Ugyanakkor igen. Vannak olyan természettudósok, akik amellett még itt rendelkeznek. Visszaadnám a szót Szepesi Lászlónak.
Testvérek, akkor énekeljük el a 19. Zsoltár 4. és 5. verseit, és majd az úri imádságot közösen imádkozzuk el az áldásvétele előtt. Tehát a 4. verse így kezdődik, az Isten törvénye tiszta ő beszéde, lelkeket megtérít.
Az Isten törvénye tiszta ő beszéde, lelkeket megtérít. Hűség bizonysága kistedeket abba, bölcsességre tanít. Ő parancsolati igazak mondási, míg szíveket mozdalnak. Minden ő törvényi, tiszták önbeszédi, szemet világosítnak. Az Isten félelme tiszta, mint örökké, megmarad és megáll. Az ő ítélete az mindenekbe, teljes nagy jósággal. Aranynál, ezüstnél, és drága köveknél, sokkal becsületesebb. Ő szerelmessége és gyönyörűsége a méznél is édesebb.
Közösen imádkozok el az Úr imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását helyünkről fennállva. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Isten velünk áldás, békesség.